comment te diras-tu?
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március 10-e és 12-e között tartotta éves közgyűlését a Nemzetközi Minisztráns Szövetség. A 2028 nyarán esedékes római nemzetközi minisztráns zarándoklatra való felkészülés jegyében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében szervezik meg többek között az országos minisztráns találkozót is. Magyar és szerb összefogással, uniós támogatással indult hiánypótló felnőtt képzési program, amely az élelmiszeripar legégetőbb kihívásaira, a digitalizációra, a fenntarthatóságra és az egészségtudatosságra kínál gyakorlati megoldást, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága a Magyar Távirati Irodát. A 216 ezer eurós, vagyis több mint 83 millió forintos költségvetésű projektet a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara és az Újvidéki Egyetem partnerségben valósítja meg, szoros szakmai együttműködésben a Szegedi Egyetem mérnöki karával, amely kulcs szerepet vállal a tananyagfejlesztésben, az oktatási programok szakmai előkészítésében és lebonyolításában. Szabó P. Balázs, a mérnöki kar innovációs és fejlesztési dékán helyettese közölte, a Tápláld a jövőt program alapvető küldetése, hogy a modern élelmiszeripar kihívásaihoz igazodva gyakorlatias és komplex tudással vértezze fel a szektor szakembereit. Nem kedvezőek az európai viszonyok az őshonos kisebbségek számára, mivel az európai intézmények a védelmükre irányuló mindkét polgári kezdeményezést visszautasították. Ennek ellenére folytatódik a harc az autonómiáért, az őshonos kisebbségek védelméért, hangoztatta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az energiaellátás nem ideológiai, hanem gyakorlati kérdés. Az Európai Bizottság energiapolitikája Európa energiabiztonságát és a megfizethető energiaárakat veszélyezteti, emelte ki Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. A politikus emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, szerdai beszédében elutasította Orbán Viktor magyar miniszterelnök javaslatát, hogy függesszük fel az orosz kőolajra és földgázra vonatkozó uniós szankciókat. Kijelentése szerint történelmi, stratégiai hiba lenne visszatérni az orosz energiahordozókhoz. Bóka János hozzátette, a bizottság elnökének kijelentése ismét bebizonyította, hogy Brüsszel az európai energiapolitikát ideológiai megfontolásokra alapozza, nem pedig észérvekre és tényekre. Hosszú távra biztosított a Tanítsunk Magyarországért program finanszírozása. Egy 25 éves keret megállapodás és egy 6 évente megújított szerződés garantálja, hogy évente 2 milliárd forintos támogatáshoz jusson. Jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos a Miskolci Egyetemen, a program műhely konferenciáján. György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért program, amelynek keretében egyetemisták mentorálnak többségében kis településeken élő gyermekeket, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által alapított Élvonal Csúcskutatás és Tehetséggondozó Alapítvány alá rendeződik be, aminek kuratóriumában további 3 Nobel és egy Abel-díjas tag is jelen van. Végül a pénteki időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a Tiszántúlon viszont túlnyomóan derült marad az ég. A Dunántúl keleti felén és az ország középső északdéli sávján lehet elszórtan zápor, néhol zivatar. Estére megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. A déli délkeleti szél napközben több felé megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Már megint a mobil. Egy új kutatás eredményei. A döntő tényező az, ez egy idézet, hogy mennyire tudja szabályozni a saját viselkedését, érzelmeit, impulzusait, és mennyire tart attól, hogy lemarad valamiről, idézet zárva. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáji András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Takács Johannát, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karának tudományos főmunkatársát. Köszönöm, hogy itt van.
Én is köszönöm.
És a stúdióban várjuk Seregély Beát, a tanársegédet, ugyaninnen, ő majd menet közben beül a stúdióba, kis szerencsével. Már megint a mobil. Hol van a mobilja?
A mobilom jelenleg kinn a fogason, a kabátomban.
Sokat mobilozik?
Pont a mai nap, így a interjú előtt is, rátekintettem én is a képernyő időmre. Ugye ezt minden telefon rögzíti. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az átlaghoz, vagy az én korosztályom átlagához képest kevesebbet használom a mobiltelefonomat.
Mi az a kevés? Hány óra?
Naponta?
Naponta.
Kevesebb, mint egy óra.
Kevesebb, mint...
Igen, de ehhez érdemes azért hozzátenni, ugye ez az, amit mi mindig hangsúlyozunk, a különböző felhasználók egyéni különbségeit. A korosztályomnál a kérdés az, hogy bár csak egy órát használom naponta a telefont, ám mennyi időt töltök gép előtt. Igen.
Mert egyébként állandóan képernyő előtt ül.
Tulajdonképpen igen.
Mi motiválta a kutatást? Miért kezdett azzal foglalkozni, hogy emberek miért mobiloznak?
Ez nagyon érdekesen indult, ezt mindig megemlítem, hogy a tudományos kutatásokban mindig van valami előzmény, amire rácsodálkozik a kutató, ugye kíváncsiak vagyunk, hogyan működnek a világnak a dolgai, és ebben az esetben egy teljesen más kutatás, még a COVID alatt egy post-COVID szindrómát vizsgáló kutatás során mértük fel a fiatal felnőtteknek a kognitív funkcióit, és ott tapasztaltuk, hogy nem annyira jól teljesítenek, függetlenül attól, hogy volt COVID-fertőzés, nem volt COVID-fertőzés, volt-e post-COVID-szindróma, nem volt. És én elkezdtem megkérdezni a vizsgálatban résztvevőket, hogy mennyit használják a telefonjukat, hiszen ez az a korosztály, akit mi is mértünk, a fiatal felnőttek. Mi más különbözhet, ami esetleg okozhatja ezt az eltérést a kognitív funkciókba.
Kognitív funkciók, mire gondoljunk?
Kognitív funkciók alatt néhányat. Minden, ami a megismerésünket támogatja. Figyelem, emlékezet, gondolkodás, magasabb szintű funkciók, probléma megoldás, tehát...
A legfontosabb dolgok.
A legfontosabb dolgok a mindennapi életünkben.
És akkor elkezdte kérdezni hogy a résztvevőket?
Igen, hogy mennyit használják, hogy hogyan használják, mire használják. És akkor már úgy kezdett kialakulni az, hogy a fiatalok egy része nagyon-nagyon sokat használja a telefonját.
Na de hát ezt látjuk. Ülök a metróban, és nézek a sorokon végig, mindenkinek a kezében ott van a mobil, az a sajátos testtartás, az a sajátos figyelem, ami nem tudom mennyire figyelem, nagyon figyelünk a mobilunkra?
Nem igazán. Ez attól függ, hogy mire használjuk. Ugye nagyon fontos, hogy szociális, csak szociális kapcsolattartásra használjuk a telefonunkat, ez viszonylag ritka.
Ez a buta telefon, felhívjuk telefonon a nem tudom kicsodát.
Nem csak buta telefon, azért ide tartozik az üzenetküldő szolgáltatások használata, vagy akár...
De SMS.
Igen, vagy akár a közösségi médiás felületek.
Akkor már bajok vannak, ha már közösségi média, ott már bajok vannak.
De azt is lehet, ugye sok fiatal, nem annyira sokan, de azért a fiatalok egy része a közösségi médiás felületeken a saját barátaival, saját kapcsolataival tartja a kapcsolatot, velük oszt meg információt. A nagy többség persze nem erre használja, és ez a fajta viselkedés az, ami inkább negatívan hat a kognitív funkcióinkra, amikor ugye valaki csak pörgeti a telefonját folyamatosan, különböző videókat néz, ő nem posztol, ő csak reagál. Lájkol, általában a short videókat pörgetik folyamatosan.
De az mire jó? Tehát milyen örömet okoz az, például a lájkolás? Odaírom, hogy pipa, ez miért jó?
Ez a másik jelenség, amit vizsgáltunk a kutatásban, hogy ez a kimaradástól, lemaradástól való félelem. Úgy érezzük, hogy részei vagyunk a világnak, úgy érezzük, hogy részei vagyunk egy adott információnak. Nem annyira könnyű erre válaszolni, hogy miért jók ezek a videók, de ez örömet okoz.
Na de lájkolom, kipipálom, igen, tetszik. Én küldök egy jelet, de vissza is kapok valamit? Nem kapok vissza semmit?
Általában nem, de ezt nem is igényli a felhasználó.
De miért nem? Hát akkor minek az egész? Hát ez egy irányú kapcsolat, akkor...
Ez
akkor...
egy irányú kapcsolat, igen. Ezek ilyen kis apró kis endorfin löketek, hogy én is egyetértek vele, az én nevem is ott van a listába, ezt szeretem, ezt kevésbé szeretem. Az ember úgy érzi, mintha számítana igen, a véleménye.
Ez endorfin löket? Tényleg? Akkor ki lehet mutatni, hogy ott az agyban akkor valami megindul?
Biztos, hogy ki lehetne ezt mutatni. Én azt szoktam mondani, hogy azért gondoljunk bele, ha ez nem okozna örömöt a felhasználónak, valamilyen szinten nem lenne neki kellemes, akkor nem csinálná.
Időtöltés. Tehát olyan ez, mint amikor unatkozunk, és akkor valamit csinálunk. És akkor a telefon ott van a kézben, pusztán időtöltés. Miért kell, hogy örömet okozzon?
Érdemes kipróbálni. Én magamon teszteltem, hogy milyenek ezek a short videók, ezek a real videók. Én sem néztem soha ilyet. Nagyon-nagyon nehéz rá választ adni. Erre azért fókuszált kutatások kellenének. De az ember észre se veszi, hogy egy-két órát eltölt ezzel. Én magam sem tudom pontosan megmondani, hogy miért néztem még meg a következőt és a következőt.
De megnézte?
Meg, és nem éreztem közben egyébként rosszul magam.
Hát akkor ki kell tölteni a kérdőívet, amit elküldött a pacienseinek, és akkor ott van, hogy az ön esetében örömet okozott?
Azt mondhatjuk, hogy egy kellemes tevékenység volt. Az fontos tudni, hogy a felhasználók nagy része, főleg az én korosztályomban, de a fiataloknál is jellemző, hogy ezt fajta ilyen stresszkezelésként használják, vagy ilyen relaxációként. Azt gondolja például, hogy mondjuk reggel föl kell, el kell kezdeni az adott napot, kicsit stresszesnek érzi magát, fáradtnak, hát mit csináljak, miközben fogyasztom a reggeli italomat, reggelimet, valami kéne, és elkezdi pörgetni ezeket a videókat.
Most, ha egy újság lenne a kezükben a reggeli közben, emlékszik, hát nem tudom, járt-e olyan kávéházban, ahol újságok voltak, a régi időkben ez úgy nézett ki, én sem jártam kávéházokba, de láttam filmen, meg itt ott.
Én is csak láttam.
Hogy akkor volt egy újság, de annak volt egy tartója, egy keret, amiben belefűzték az újságot, és akkor lehetett úgy olvasni, és az újság akkor úgy megmaradt, azok a régi újságok, amik olyan nagyok voltak, és akkor olvasták, ez olyan volt, mint a mobilozás?
Igen.
Tehát akkor régen az újság volt a mobil.
Hát mondhatjuk, csak más a felület, tehát hogy azért mások hát, ezek az eszközök egy újságolvasásnál, tehát ha a fiatalok lecserélnék a telefonjukat, és mint a kávéházakban újságot olvasnának, valószínűleg mi sem tapasztalnánk azt, hogy bizonyos funkcióik csökkennek.
Na most, ha az ember ilyen vagy olyan vagy amolyan, hogy befelé forduló, Vagy éppen nagyon nyitott, és mindenáron mindenkivel kapcsolatot akar teremteni. Ez befolyásolja a dolgot? Mert én kapásban mondom az eredményt.
Mondhatom? Mire gondol? Igen.
Hát tudnélik nem. Tudnék, mindenki mobilozik. Az is, aki befelé forduló, az is, aki nagyon nyitott a közösség felé, mindenki mobilozik.
Kívülről maga a tevékenység, azzal egyetértek, tehát kívülről azt látjuk, hogy mindenki mobilozik. Viszont a felhasználónak pont ezek az egyéni különbségei, amit említett, ez viszont meghatározhatja azt, hogy ő milyen módon használja a telefonját.
Hát ez a milyen módon használja, az azt jelenti, hogy közösségi médiát néz, hogy lájkol valamit, tehát tetszését fejezi ki, vagy híreket olvas.
Hát, hogy inkább ez az úgynevezett szociális jellegű, vagy ez a folyamat jellegű használat jellemző be. Azért vannak olyan személyiség vonásaink, ugye erről szólt kimondottan ez a vizsgálat, ami egyébként hajlamosíthat függőséget okozó viselkedésekre, ez a neuroticizmus. Ez az érzelmi stabilitás, instabilitás skála.
Ez már egy pszichiátriai betegség?
Nem.
Nem?
Nem, annak
ez
nem,
még nem az a fok.
Annak nem nevezném. Tehát a neuroticizmus skálának persze a nagyon-nagyon extrém magas értéke, de ez nagyon kis arányban jellemző úgy a népességet tekintve. Persze az már okozhat patológiát, vagy az már lehet patológiás. Itt inkább arról beszélünk, hogy van egy kicsit magasabb neuroticizmus értéke a személynek, ami az ő személyiségének egy jellemzője.
Az átlagember azt mondja, hogy kicsit bolond, de egyébként normális. Most, bocsánat.
Hát ebben az esetben egy kicsit érzelmileg instabil, de egyébként teljesen jól működik. Igen, ezek a személyek esetében azért ők kicsit hajlamosabbak a depresszióra, a szorongásra, nehezebben birkóznak meg stresszkezelő helyzetekkel, a nagyon-nagyon érzelmileg involvált helyzetekben kicsit nehezebben tudják megoldani a konfliktusokat. És ez az a személyiségvonás, ami a pszichológiában már régóta ismert, rengeteg negatív következménnyel jár. Növeli a depresszió, szorongás kockázatát, régen az internetfüggőséget, de nem mondhatjuk azt, hogyha ez jelen van, egyértelműen a felhasználóval probléma lesz, ugye? Ez a lényeg, hogy vannak még itt plusz tényezők.
Ha valaki ilyen személyiség, instabil és így tovább, amiket mondott, és mobilozik, az neki jót tesz?
Ha nézzük a plusz tényezőket, ugye itt megint csak arra azt akarom hangsúlyozni, hogy annyira összetett ugye az egyéni felhasználó, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egyértelműen nála probléma lesz. Valószínűsíthető, hogy probléma lesz a telefon használatával, hogyha mellette alacsony az önkontrollja, tehát kevésbé tudja kontrollálni az impulzusait, a viselkedését megváltoztatni azért, hogy egy bizonyos célt elérjen, és mindemellett magas, ami a fiatalokra viszonylag jellemző, a kimaradástól, lemaradástól való félelem. Tehát ez a három tényező, ha együtt van, akkor viszont sajnos eléggé valószínűsíthető, hogy nem jó módon fogja használni a telefont.
Most vannak olyan tendenciák, ugye megjelent a mobiltelefon. Azt aláírja, hogy a mobiltelefon az az eszköz, ami az életünket az utóbbi mondjuk negyed században, vagy 30-40 évben a leginkább meghatározta. Ez körülbelül stimmel?
Én inkább úgy fogalmaznám, hogy nem is az, hogy meghatározta, nagyon-nagyon
befolyásolta.
Nagyon-nagyon megváltoztatta. Igen.
Mennyire káros, mennyire hasznos? Tehát hol van a határ? Most azok a tendenciák, hogy mondjuk 16 éves korig nem használhatja a közösségi médiát, vagy az iskolában nem lehet a mobilt használni, le kell adni, tehát volt egy felfutás. Mindenki nagyon örült. Van telefon, itt van a zsebemben, fantasztikus, itt a lehetőség. Most az inga egy kicsit, mintha visszafele billenne, de lehet, hogy túlzok, és ez csak egy ilyen múló valami, vagy nincs is ilyen. Mennyire káros a mobil? Mikor káros, mikor nem káros? Hát, hogy csak jó, ha beszélgetek naponta egy fél órát, az nem káros nyilván.
Az a fiatalabb korosztály, amit említett, ott biztos, hogy egy jóval erősebb, ha nem is kontroll, hanem egyfajta tanítás szükséges ahhoz, hogy hogyan használják jól ezt az eszközt. Nem egyértelműen megtiltani kell, tehát azért a mai korosztálynak, a fiataloknak kell olyan digitális készségekkel rendelkezniük, amihez egyszerűen elengedhetetlen a mobiltelefon. Én mindig azt hangsúlyozom, hogy az idősebb korosztálynál és fiatal felnőtteknél is itt tényleg információt kell adni arról, hogy tudatosan használják azt a telefont, kiiktatni, lerakni a mai életünkben, a mai világunkban nem lehet a telefont.
Mi történne? Ez játék a szavakkal, vagy a nem tudom mivel. Mi történne, ha holnap nem lenne mobil? Tehát érti, most már ott tartunk, hogy mobilozni már a háborúban is lehet. Mi lenne, ha nem lenne mobil? Nincs térerő. Mi hogyan hatna az emberekre?
Igen, ez nagyon érdekes kérdés. Régebben ezt úgy vetették fel, mi lenne, ha nem lenne internet, amikor bevezették az internetet, ugye mi lenne, ha már nem lenne internet. Biztos, hogy az ember nagyon gyorsan adaptálódna ehhez, az új helyzethez, és megoldanánk, hogy újra információhoz jussunk.
Közben kinézek, nem tudom, hogy Seregi Beáta megjött?
Igen.
Akkor én azt javaslom, hogy nyugodtan fáradjon be a stúdióba, foglaljon helyet, és akkor szeretettel köszöntöm kedves nézőink, kedves hallgatóink, a nézőinket azért mondom, mert a YouTube-on oda parancsoljon helyet foglalni. A YouTube-on és a Facebookon láthatnak is minket, ezáltal vizuális élményhez is juthatnak, kedves hallgatók. Seregi Beáta, a Semmelweis Egyetem, mindjárt mondom egész pontosan, egészségtudományi karának tanársegédje, ugye?
Így igaz.
És egyben egy megjegyzés a tisztelt hallgatóknak, hogy felborult a sorrend, mert igazából ez a téma a második fél óra lett volna, de most előtérbe került. Mobilozásról beszélünk.
Így van.
Seregi Beáta, hogyan hat fiziológiailag az, hogy mi mobilozunk? Ez volt a kutatás egyik témája, ha én jól gondolom.
A fizikai elváltozásokat néztük, tehát az, hogy fizikailag hogyan változik a testünk attól, hogy túl hosszasan használjuk a mobiltelefonokat. Alapvetően ezt
néztük. Hát hogyan használ? Tehát nem változik. Mi változna?
Hát meglehetősen sokat változik, mert hogy ahhoz, hogy vagy ahogy használjuk, inkább úgy mondanám, ahogy használjuk, az egy teljesen más pozíciót igényel a testünktől, mint ahogy a fiziológiásan szeretnénk, hogy tartsuk a fejünket.
Most én mutatom, aki a YouTube-on vagy a Facebookon néz minket, akkor az úgy történik,
ezt fogja látni.
Így.
Igen,
az ujjaim nem mennek tönkre például?
De kifejezetten a hüvelykújnak van egy nagyon különleges ízülete, amely a testünknek az egyetlen valódi nyereg ízülete. Ez a kéztőcsontok és a kézközépcsontok között van. Ez egyáltalán, ugye ettől vagyunk képesek fogni,
különbözően
attól, mint ahogy a majmok kapaszkodnak, ugye ettől tudjuk szembeállítani az ujjainkat egymással, és pont ez az ízület, ugye, amit ilyenkor nagyon sokat használunk, ez nem erre van kitalálva, hogy állandóan ezt a görgetést csináljuk.
A fiatalok rettentő gyorsan, illetve nem csak a fiatalok, rettentő gyorsan tudnak írni.
Igen, és utána rettentő jól be is gyullad ez az ízület.
De ez egy, hogy mondjam, ez egy kórkép, előfordul nagy számban.
Igen.
Jó, ez az egyik.
Tehát így tönkre mehet ez az
ízület. Inkább beszéljünk, és akkor majd a telefon átalakítja szöveg, és a többi. Mi van még?
Lehetséges. Hát a másik lehet, vagy a másik probléma az, hogy nem csak az, hogy az ujjainkkal mit csinálunk, hanem az, hogy hogy tartjuk a fejünket. Ugye az, hogy hogy tartjuk a fejünket,
most
ugye, amit ön is így megmutatta,
hát,
hogy így leggörnyedünk, kicsit így feszes a vállunk is, erősen előre toljuk a fejünket, tehát sokszor van az, én megfigyeltem azt is, hogy nem csak lehajtjuk a fejünket, hanem annyira koncentrálunk, hogy a lehajtva is még előre csúsztatjuk a fejünket. Ugye amíg a számítógépet használtuk, monitort néztük, addig viszonylag egyenesen ültünk, és akkor ugye előre csúsztattuk a fejünket. Már ez se jó, de amikor még le is hajtjuk, meg még abban a helyzetben előre is csúsztatjuk, az extra nagy terhelés ró a nyakcsigolyákra. Tehát a fej az egy ilyen 4-5 kilós gömb, hatalmas nagy súlya van.
A fejem 4-5 kilós?
Igen.
Soha nem értem még meg.
Hát ez nehéz is lenne, de...
Jó, bocsánat a tréfáért. Na de akkor hogyan üljek? Tehát időnként mobilozni kell, tehát igen, velem előfordul az, hogy üzenetet írok, e-maileket nézek, hogyan üljek?
Hát ideális esetben ugye fölemelném a mobilomat szintén ilyen szemmagasságba, tehát hogy legalább annyira, kicsit. Hogy így,
még
hát
följön.
Az is jó, hogyha csak a szemével lesüti, na tehát a szemét lesüti, és akkor oda tartja. Igen, ez kényelmetlen.
Hát ez kényelmetlen. Hát ez sokkal egyszerűbb.
Hosszú távon ez kevesebb problémát okoz, mint ez, és mindenképpen ugye sokféle ilyen segítő jellegű eszközt is kifejlesztettek már, úgyhogy most már vannak ilyen elég jó fajta ilyen stickek is, amiken így lehet szemmagasságba tartani a telefont,
és
videó csetelni, meg mindenféle ilyen dolgokat csinálni, tehát az is egy lehetőség.
Aki sokat mobilozik, az mit csináljon? hogy ezek a káros fiziológiai hatások, ezek ne érjék, vagy hát ezeket kompenzálja?
Igen, hát általában ugye tényleg az a jó, hogyha valamilyen mértékben sikerül a szemmagassághoz közeli tartományba emelni a telefont, és ott használni. Nem mondom azt, hogy pont olyan magasan, de azért, ha már csak annyi van, hogy csak lenézek rá, akkor már nem kell a nyakamat előre fordítani, vagy előre hajtani.
Ha olvasok...
Igen.
Akkor ugyanígy ülök. Hát itt olvasom a papíromat. Ugyanígy ülök, mint a mobilozásnál.
Nem feltétlenül. Most, amikor a papírt olvassa, akkor igen, de azért ha ez egy munka,
egy munkakörnyezet.
Azért, amikor az ember könyvet olvas, akkor nagyon sokféle testhelyzetet vesz föl, és nagyon sokféle helyzetbe pozícionálja magát, és ami fontos, hogy váltakoztatja a testhelyzeteit. Tehát igaziból itt is az lenne a megoldás, hogyha bár mondjuk sokat mobilozunk, de változtassuk meg a fejünknek, a nyakunknak a pozícióját, a kezünknek a tartását, tehát hogy változtassunk helyzeteket. Másrészt meg csináljunk már olyan mozdulatokat, amik ellenkező irányúak.
Hogy butaságot kérdezek, az, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, az teljesen mindegy.
Nem olvastam erre vonatkozó
ezt nem kutatták.
Különösebb
most ez az én
kutatásokat, de mondjuk én azt gondolnám, hogy mivel ez egy ilyen szimmetrikus szerkezet alapvetően, nagy valószínűséggel indiferens. Tehát pont ugyanúgy látom a jobb és bal kezeseket is görnyedni a telefonjuk fölött.
Takács Joannától kérdeztem, hogy sokat mobilozik-e, Seregi Beáta sokat mobilozik?
Én kifejezetten ebbe a szociális felhasználói csoportba tartozom.
De van mobilja?
Van, igen.
Tehát mondjuk csak telefonál.
Dolgozni is szoktam rajta, de jellemzően egész nap le van némítva, tehát csak akkor veszem elő, amikor én döntök úgy, hogy megnézem, hogy mi történt rajta. Ez az egyik, ami nagyon jól használható, az ellen, hogy az ember állandóan hát így ragaszkodjon a telefonjához. Másrészt én viszonylag sokat sportolok, ide is kerékpárral jöttem, és ilyenkor
elektromos?
Ugye... Nem. Hagyományos. Abszolút nem használok, tehát számomra az egy...
De egy váltós kerékpár.
Egy váltós kerékpár.
Nem dinamós, hanem...
Nem
egysebességes. Régen nem kontrás
volt.
Biciklik volt.
Én is úgy kezdtem kontrással. Igen.
Szóval biciklivel.
Igen, kontrász putnyikkal kezdtem.
Igen. Az egy szovjet.
Az egy szovjet gyártmány volt, úgy, igen.
A kutatásaik mennyire újszerűek? Találkoztak a nemzetközi szakirodalomban hasonlóval, vagy megállapítottak valamit, ami miatt most ez valami abszolút novum? Igen, mondom én, de Takács Johanna.
Nagyon sok kutatás folyik, és minden kutatás próbálja a különböző kis szegmenseket megragadni. Ez a most közölt kutatás, ez annyiban tartalmaz mindenféleképpen újdonságot. Nagyon sokan vizsgálták a önkontrollt és ezt a kimaradástól, lemaradástól való félelmet. Nem igazán sikerült megragadni azt a hatást, hogy ez valóban eltüntetheti ugye a már említett neuroticizmus és a problémás okostelefon használat közti kapcsolatot. Tehát ilyen szempontból a mi kutatásunk az első, ami ezt igazolta, hogy mind a két tényezőt figyelembe kell venni. Ezt lehetett feltételezni a korábbi kutatások alapján. Mi bízunk benne, hogy lesznek további kutatások, amelyek ugyanezeket a tényezőket, plusz még további pszichológiai tényezőket vonnak be, hogy minél összetettebb, komplexebb képet kapjunk erről ahogy már a hallgatók számára is nyilvánvaló, elég összetett problémáról.
De mondjuk, ha a következő kutatás kérdései közül nem tudom, megvannak-e ezek a kérdések.
Megvannak.
Föl tud tenni nekem egyet vagy kettőt? Hogy mire kéne akkor válaszolnom, ha én is ott lennék a válaszadók között?
Ja, hogy így, hogyha válaszadó lenne. Ez egy nehezebb kérdés, ugye viszonylag hosszú kérdőívet töltenek ki itt a felhasználók, az okostelefon használati viselkedéssel kapcsolatban is, nem csak az időre elkülönítve hétköznapi, hétvégi használatra, hanem ezen kívül mire használja, milyen tevékenységekre, pontosan milyen közösségi médiás oldalakat
például
használ.
Az egy jó kérdés lenne, hogy mennyi időt tud tölteni a telefonja nélkül. Ezt kérdezték?
Van erre egy hasonló kérdőív, ugye ez kimondottan a problémás okostelefon használatot méri. Nem pont ezt kérdezzük meg, de az állítások, amiknél jeleznie kell a résztvevőnek, hogy mennyire ért vele egyet magára vonatkoztatva, azok pont erre vonatkoznak. Érez-e például fájdalmat telefonhasználat közben? Érzi-e úgy, hogy szorongana, ha nem lenne nála a telefonja?
Ó, hát én szorongok, ha nincs nálam a telefon, hogy hát akkor megáll a világ.
Úgy érzi-e, hogy kimarad a barátai tevékenységeiből?
Igen. És nem tudok lájkolni. Semmit, nem tudok, akkor vége van.
Nem tudunk részt venni a világ működésében, legalábbis ezt feltételez.
Nem tudom, mit jelent az, hogyha valaki soha életében nem lájkolt, akkor engem hova sorolnának? Egy nem lájkoló közösség tagja lehetnék. Nem tudom.
Igen, lehet, hogy vannak a nem lájkoló felhasználók, hogy a notóriusan nem
lájkoló sokaságával. De mondjuk, ha biciklire ülünk, akkor az összes fiziológiai hatást, azt a rosszat, amit a mobiltelefon okoz, tudjuk kompenzálni. Ezt jól gondolom?
Hát,
Seregély Beáta.
Úgy mondanám, hogy pont mindent kompenzálni a szószoros értelmében nem tudunk, mert a biciklinek a testtartása is az sem egy tökéletes testtartás. Annak is megvan a maga, a biciklin is megvan mindennek a hátránya, a nagyon egyenesnek, meg a nagyon előrehajtott testhelyzetnek is. Úgyhogy nem mondanám, hogy azzal kompenzálom, de az biztos, hogy amíg a biciklit használom, addig nem használom a telefonomat. Ez egy egész biztos
dolog. Van a telefon, tudják, van a telefontartó a biciklin, és
van,
akkor lehet, igen.
De ha bárki hallgatja most ezt a műsort, vagy látja, szerintem biciklin telefont használni pont ugyanolyan veszélyes, mint autóban telefont használni, sőt. Úgyhogy én tanácsolnám, hogy soha ne használjanak még fülhallgatót se.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége dr. Takács Johanna, tudományos főmunkatárs és Seregély Beáta tanársegéd volt, mindketten a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karáról. Köszönöm, hogy itt voltak, máskor is számítok önökre. Polc Péter és Bójás János voltak a technikai munkatársak, a szerkesztő Sáji András. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
baby. Do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését a böjtölésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
A következő gondolat, amit Létrás Szent János elmond nekünk, megint csak rávilágít arra, amit én magam is minden böjtös napomon megtapasztalok. Hallgassuk csak, mit mond. Ha vendég jön, az előbbi torkosságból csupa szeretet, de testvére felüdítését saját pihenőjének tekinti. Amikor meglátogatják, gondja van rá, hogy borra legyen fölmentés, s míg látszólag erényt rejteget, már a szenvedély szolgájává vált. Böjtölünk, s ha vendég jön hozzánk, rögtön felmentést kapunk a böjtünk alól, sőt, magamon is megtapasztalom, hogy kávéval kínálom csak azért a vendégemet, hogy ihassak vele egy kávét, amit egyébként, ha nem jött volna a vendég, nem iszom meg. És amikor a vendég azt mondja, hogy ő nem kávézik, akkor érzem magamban a kicsi elkeseredettséget, hogy most akkor nem elégíthetem ki azt a vágyamat, ami ott ágaskodik bennem. De ezek is mind emberi dolgok, tehát erre ránézünk, elfogadjuk, és küzdünk ellene. De nem esünk kétségbe, hogy mi ilyenek vagyunk, mert ilyenek vagyunk. Nem kárhoztatjuk magunkat ezért, hanem csak ránézünk önmagunkra. Isten szemével, aki irgalmas, és mindig irgalmasan néz ránk, aki soha nem akarja a bűnt, de az embert mindig szereti. Ugyanezzel a szemmel kell önmagunkat is nézni, mint ahogy Jézus néz minket. Látjuk a nyomorúságunkat, látjuk azt a kétségbe esett küzdelmet, amit önmagunkkal folytatunk, de mi magunk nem esünk kétségbe, hanem megköszönjük az Úrnak, hogy most itt tartunk, és Uram, add meg, hogy javuljunk, hogy jobbak legyünk, hogy szabadabban tudjuk téged szolgálni. Itt van egy következő fontos gondolat Létrás Szent Jánostól. Jól kell figyelnem, mit mond, mert egy kicsit réges a megfogalmazásom, de a lényeget meg tudjuk érteni belőle. A hiúság sokszor ellenkezik a falánksággal, és ezek a szenvedélyek a nyomorult szerzetesen, mint valami béresen civakodnak. Az egyik azt erőlteti, hogy éljen fölmentéssel. A másik viszont azt sugallja, hogy az erényt vitogtassa. A bölcs szerzetes mindkettőt kerüli, és kellő időben az egyiket a másikkal veri vissza. Tehát itt nyilvánvalóan Szent János a szerzetesekről ír, de vonatkozik ez ránk is, mert a szerzeteseket is kísértések érik, mint ahogy minket is. Tehát először van a hiúság, ami azt mondja, hogy büszkélkedjünk az erényeinkkel, hogy azért észrevegyék az emberek, hogy én böjtölök, hogy lássák rajtam az emberek, és tiszteljenek emiatt, hogy én milyen vallásos vagyok, és milyen áldozatokat hozok. De erre Jézus azt mondja, amikor böjtöltök, ne legyen szomorú az arcotok, mint a képmutatóké, akik elgyötört arckifejezésükkel mutatják, hogy böjtölnek. Igazán mondom nektek, ezzel már meg is kapták összes jutalmukat. Te azonban úgy öltöz és viselkedj, hogy senki se vegye észre, amikor böjtölsz. csak a mennyei atyád lássa, aki titokban figyel, s ő majd megjutalmaz. Megkísért természetesen minket az, hogy az emberek miatt böjtöljünk, a környezetünk miatt. De ha nem is 100%-ig azért böjtölünk, de pár százalékban szinte mindenkinél ott van ez a hiúság faktor is. Ha ezzel eldicsekszünk, vagy úgy viselkedünk, hogy ezt észrevegyék, és ezáltal az emberek fölnézenek ránk, vagy megdicsérjenek, akkor már meg is kaptuk a jutalmunkat, az a bőjt már nem sokat ér. A másik pedig a falánkság, ami azt erőlteti, hogy élj felmentéssel. Találj kifogást, hogy miért lehet most enni. És újra kifogást talál az ember, és alkalmat arra, hogy ha kell, ha nem, teletömje a gyomrát, vagy pedig inyenszkedjen. A bölcs ember mindkettőt kerüli, és kellő időben az egyiket a másikkal veri vissza. Következő idézet Létrás Szent Jánostól. A böjtölő elméje éberen imádkozik, a mértéktelené pedig tisztátalan képekkel van tele. A tömött has kiapasztja a könnyek forrását, de ha ő maga apad le, könnyeket fakaszt. Tehát a böjtölő ember elméje éber, és imádkozik, és viraszt, és nehéz meglepni. A kísértőnek nehéz dolga van az ilyen emberrel, mert éber, mert nem elfásult, elnehezedett az elméje, hanem szüntelenül viraszt és imádkozik. Kitisztul a böjtölő ember elméje. A mértéktelené meg tisztátalan képekkel van tele. És csodálkozik azon, hogy honnan jön ez a sok kísértés, ez a sok tisztátalan gondolat. Hát onnan, hogy kapot nyitott neki a mértéktelenséggel, a falánksággal, a torkossággal. A tömött has kiapasztja a könnyek forrását, de ha ő maga apad le, könnyeket fakaszt. A jól lakott ember nem veszi észre a másik ember szenvedését, éhezését. Lásd a szegény Lázár és a gazdag ember esete. Vakká vált a gazdag ember. A jólétben megvakult, nem látta meg Lázárt és az ő nyomorúságát és az ő szükségét, és nem is segített rajta. Magunk is tapasztaljuk, hogy amikor böjtölünk, akkor olyan dolgokat is észreveszünk a másik emberen, és olyan helyzetekre is kinyílik a szemünk, amiket egyébként jól lakottan nem vennénk észre. Valahogy hogy kiélesedik, kifényesedik a világ. A homályból, a ködből kirajzolódik a valóság. És ami addig láthatatlan volt számunkra, arra rácsodálkozunk, és hogy eddig ezt én nem vettem észre, akár magamban, akár a másik emberem, akár élethelyzeteken. Elkezdem a valóságot látni, amikor böjtölök. A jól lakott ember elé pedig tisztátalan képeket vetít a sátán, mint ahogy hallhattuk Szent Jánostól. És tudunk már együtt sírni a síróval, és együtt örülni az örvendezővel. Egy ismerősöm mesélte, hogy 70 éves koráig egyetlen egy könnyet se tudott ejteni. Egész életében nem emlékezett arra, hogy valaha is sírt volna. Nem tudott sírni, amikor a férje meghalt, nem tudott sírni, amikor más nyomorát látta, és miután 70 évesen megtért, azt mondja, hogy onnantól kezdve folyamatosan sírt szinte, mintha be akarta volna pótolni a szíve az eddigi szárazságát. És bizony vannak sokan, akiknek bezáródott a szíve, és nem tudnak könnyeket ejteni, nem tudnak együtt érezni, nem tudnak együtt sírni a síróval, örvendezni az örvendezővel. Szent János szerint, hogyha a tömött has leapad, az könnyeket fakaszt. Következő gondolat a Szent Jánosnak, aki hasát kényezteti és le akarja győzni a paráznaság szellemét, hasonló a tüzet olajjal oltó emberhez. Ha sanyargatjuk a hasat, megalázkodik a szív, de ha kényeztetjük, göggel fortyog az elme. Magáért beszélnek ezek a szavak. És hogy valóban, hogy meg tud alázkodni az elme, amikor nem minden úgy történik, ahogy az ego akarja, amikor a kis szamár testecskénket megpróbáljuk egy picit betörni, akkor megtapasztalhatjuk, hogy hogyan szabadul fel a lélek. Nézzük csak, mit mond Szent János. Vizsgáld meg magad a nap első órájában, már azon a napon, amikor böjtölünk. Aztán délben és az étkezés előtt utolsó óra körül, és akkor megtudod, mi a böjtölés haszna. Reggel ugyanis ficánkol és bolyong az elme. A 6. óra felé egy kicsit alább hagy, napnyugta körül pedig már egészen megalázkodik. Ez bizony így van. Az elején még ficánkol, és bolyong jobbra-balra az elme, és egy picit szétszórt, aztán délben ez a szétszórtság, ez a bolyongás, ez a ficánkolás, ez alább hagy, és estére, amikor már az ember valóban megtapasztalta az éhséget és a önmegtagadást, egészen meg tud alázkodni az elme.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta elmélkedését a böjtölésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 és